Kedves hallgatóink! A következő percekben Mihalecz Gábor párterapeutával hallhatnak beszélgetést a házasság hete kapcsán. Az interjút Váci Kristóf készítette.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A házasság hete apropóján Mihalecz Gábor párkapcsolati szakértővel beszélgettünk házasságról, viharáló szerelemről, párkapcsolati problémákról és azok megoldásáról. Szervusz Gábor!
Szervusz Kristóf, és szerelmes szép napot kívánok én is a kedves rádió hallgatóknak.
Mostanában sokan úgy gondolják, hogy az együttélés a legjobb felkészülési módja arra, hogy megházasodjunk. Igaz ez, Gábor?
Sajnos így van ez, hogy ezt gondolják sokan. Az a rész viszont nem igaz, hogy tényleg ez a legjobb módja a felkészülésnek a házasságra. Itt van egy kis mítosz jellege ennek a történetnek az emberek tudatában. Erre egyébként több magyar család szociológus is rávilágított, és ez egy olyan terület, amelyben azt gondolom még nagyon sok felvilágosító munkára van szükség. A házasságra való felkészülésben nemhogy segítséget jelentene az összeköltözés, hanem kifejezetten hátráltató tényező, ahogyan azt nagyon sok nemzetközi vizsgálat alátámasztja, ugyanis minél inkább hajlamos a pár elköteleződés nélkül együtt élni, annál valószínűbb, hogy a későbbi házasság az válással fog végződni. Ennek nagyon érdekes belső dinamikái vannak.
Sokan régóta együtt élő párok szokták mondani ilyen társasági eseményeken, hogy minket nem a papír tart össze, és minek házasodjunk össze. Mi a házasság lényege szerinted?
A házasság lényege egy tudatos elköteleződés, amely természetesen szerelmen alapul, egymás kiválasztásán alapul, önkéntességen, egyenlőségen alapul, de nagyon fontos része ez az igentmondás, a tudatos felvállalása a másiknak. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy státuszváltás. Eddig kereső státuszban voltam, most átlépek a megtalált státuszba. Amikor valaki együtt él elköteleződés nélkül, akkor igazából összemosódnak ezek az elemek, és egy mondattal két üzenetet küldenek a felek egymásnak. Az egyik mondat az, vagy az egyik fel az, hogy szeretlek téged, fontos vagy nekem, az életteremen osztozni akarok veled, be akarlak engedni téged egészen belső szféráimba. De a másik üzenet mindjárt mellett ott van, hogy én azért neked nem ígértem semmit. Azért ne várj tőlem túl sokat, nem mondtam igent, nem köteleztem el magam, és ebben a kettősségben éli a pár az életét. A lélektanban ezt double bind-nak, kettős kötésnek szokás hívni, amikor az egyik mondatfél ellenmond a másik mondatfélnek, és ott vagyunk a bizonytalanságban, hogy most akkor melyik? És igazából sokan félnek ettől az identitásváltástól, hogy kimondják, hogy mostantól én a megtaláltság stádiumába léptem át, és tudatosan leszűkítem a radaromat egyetlen ember jelzéseire. Szeretnék sokan azt, hogy élvezhessék egy tartós kapcsolatnak az előnyeit, de ugyanakkor a radar széles sávon még működjön, és azért bejelezzen, becsipogjon mások jelzéseire is. Nos, ez egy olyan dolog, ami előbb-utóbb szét fogja belülről feszíteni a kapcsolatot sajnos.
A karanténhelyzet kapcsán az összezártság miatt ugye új helyzetbe kerültek a párok, a kapcsolatok, ugye itt a rengeteg együtt töltött idő miatt. Erről szól a Viharáló szerelem című könyved. Ez megelőzte ugye egy komoly vizsgálat, vagy ugye a karantén alatt készítettél egy ilyen reprezentatívnak mondható 1000 fő fölötti vizsgálatot. Beszélj erről egy kicsit, Gábor.
Nagyon érdekes volt már a legelején a karantén helyzetnek megfigyelnem azt, hogy a párok különböző irányokba indultak el. Voltak olyan párok, akik arról számoltak be, hogy ez életük legszebb időszaka. Együtt lehetnek kötelezően összezárva azzal az emberrel, akit a legjobban szeretnek, hát ennél jobbat el sem tudnak képzelni, és minden napot egy meghosszabbított nászútként élnek meg. Mások pedig hát elkezdték tényleg szó szerint a plafont kaparni, mert nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és itt egyébként visszaigazolódott az, amit nagyon sokszor megfigyeltünk, és így párterapeuták egymás között beszélgetünk is róla, hogy két olyan időszak van az év során, amikor rendkívül sokan kérnek időpontot párterápiára, és mind a kettőben az a közös, hogy sok időt töltenek együtt. Nyaralás után és karácsony után. Azok a párok, akik évközben, a úgymond békeidőben nem tudnak jól szembenézni a krízishelyzeteikkel, a konfliktusaikkal, nem beszélik ki a feszültségeiket, csak elodázzák őket, most szinte kötelező érvénnyel szembesülnek azokkal. Amit évközben a szőnyeg alá söpörtünk, az most szépen ömlik ránk, és egyszerűen túlterhel bennünket. Különösen, hogyha eddig is már szőnyeg alá söpörtünk, ezzel azt bizonyítottuk, hogy nem rendelkezünk azokkal a készségekkel, amelyek a jó feldolgozáshoz kellenek, és most viszont, amikor ömlesztve kapjuk, hát akkor lefagyunk. Sokan lefagytak. És én arra voltam kíváncsi, hogy vajon a két csoport között van-e valami tudományosan is, számokban kifejezhetően is megragadható különbség. Mert ha van, akkor ez azt jelenti, hogy ha szeretném viharállóvá tenni a házasságomat, nagy szakító szilárdságúvá tenni, akkor egyszerűen azt a mintát kell követnem, amit azok a párok tesznek, akik a nyomás hatására is képesek felfelé ívelő pályán maradni.
És lett egy ilyen mintázat? Tehát lettek pontok, amibe be lehetett kapaszkodni?
Nagyon határozottan kirajzolódott egy mintázat, mégpedig 7 pontban lehet összefoglalni, hogy mit tudnak jól azok a párok, akik a karantén nyomása alatt is fejlődő pályán maradtak. Ezek a párok nagyon jól kommunikálnak egymással. Kommunikáció volt az első igazán lényeges tényező, ami így felszínre került, különösen az érzelmi kommunikáció. Meg tudják osztani az érzelmeiket egymással. Ez egy nagyon érdekes mechanizmus, hogyha túlfeszülök, és nem mondom ki, akkor magamban elkezdek zsörtölődni, hogy hát lám, ennyire nem érdeklem őt? Hát meg se kérdezi, hogy hogy vagyok. Nem is figyel oda rám. Hát kellek én neki még egyáltalán? És elkezdem magamban növelni a távolságot a párommal szemben, és ezzel válok automatikusan egyre elérhetetlenebbé az ő számára. Ezzel szemben, ha kimondom az érzéseimet, még akkor is, ha ezek negatív érzések, ha azt mondom, hogy drágám, olyan feszültnek érzem most magam. Annyira bosszant ez a helyzet, hogy egyszerűen nem tudok a barátaimmal beülni egy kávézóba beszélgetni, hogy nem tudom az életemet úgy élni, ahogyan eddig megszoktam, és érzem magamban ezt a felgyülemlett feszültséget. Néha olyan dühös vagyok, legszívesebben ketté törném az asztalt. Miközben ezt elmondom, eközben bevonzom a társamnak a jó indulatát, az együttműködését, az együttérzését, és már azt érzem, hogy nem vagyok egyedül. Nem egyedül kell megküzdenem ezzel a krízissel. Tehát egy negatív dologból indult, de még ebből is jól jövünk ki. Hát még ha pozitív érzelmeket osztunk meg egymással, akkor még mi lesz belőle. A második ilyen tényező az a konfliktus kezelés volt. Nagyon fontosnak bizonyult, hogy akkor is, amikor nem értünk egyet egymással, ki tudjuk fejezni a szeretetünket egymás felé. Ne legyen az a mintázatunk, hogy ha barátom akarsz lenni, neked is utálnod kell a fokhagymát. Tehát attól még lehetünk jó fejek egymással, hogyha valamiben nem értünk egyet. Ez volt az egyik meghatározó tényező, a másik pedig ennek szinte az ikertestvére, még mindig a konfliktus kezelésen belül, hogy mennyire vagyunk képesek higgadtnak maradni nyomás alatt is. Sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen velünk született képesség, amit vagy kaptunk, vagy nem, de ez nem igaz. Ezt lehet edzeni, lehet gyakorolni. Amióta ezt a kutatást elvégeztem, én tudatosan edzem a higgadtságra való képességemet. Például, amikor egy dugóban ülök. És a dugóban látom azt, hogy emberek idegesek, feszültek, van, aki a dudát nyomja, valaki az öklét rázza, én pedig azt mondom, hogy itt a nagyszerű lehetőség nyomás alatt higgadtnak maradni. Fölveszek egy mosolyt, kedves vagyok, és végigcsinálom.
Én ezt kicsit úgy tapasztalom, hogy az emberek a munkában próbálnak, ugye meg kell is higgadnak lenni, és estére, mire hazaér az ember, addigra elfogyja ez a higgadság, vagy egész kevés marad, ugye egész napi edzettsége miatt. Hogy lehet egész nap higgadnak maradni, vagy higgadnak?
Ez egy nagyon fontos megfigyelés. Egy picit megfordítanám ezt. Ha idegen emberekkel, akikkel, hát most lecsupaszítva, igazából érdekek fűznek össze bennünket, képesek vagyunk higgadtnak maradni, akkor mennyivel fontosabb lenne azokkal, akikkel a szeretet mély szálai kapcsolnak össze minket, higgadtnak maradni. Sokan ezt úgy fordítják le, hogy hát én éppen eleget hordok álarcokat a munkában, otthon végre az akarok lenni, aki vagyok. De tényleg ez vagyok? Egy üvöltöző vadállat? aki folyamatosan káromkodik és ajtót csapkod? Tényleg ez vagyok? Mondják, hogy én nem tehetek róla, ami a szívemben az a számon. Nem az a legnagyobb baj, hogy ez van a száján. A legnagyobb baj az, hogyha valakinek a szívében tényleg csak ez van. És a kutatás ezt is megmutatta, hogy például mekkora jelentősége van a káromkodásnak, az egymás becsmérlésének. Azok a párok, akik felfelé haladtak a nyomás alatt is, azok nem káromkodnak és nem becsmérlik egymást csúnya szavakkal. Míg azok, akiknél elindul lefelé a lejtőn a kapcsolat, azok rendszeresen szavakkal is, meg sajnos néha mással is bántalmazzák egymást.
Ez már a 8. könyved, így a sorban. Azért ez nagyon nagy kreativitásra van, és sok mondani valóra. De ebből azért látszik is, hogy egy könyvből nem lehet mindent megmondani. Tehát mit javasolsz, aki szeretne javítani a párkapcsolatán, az olvassa el mindegyiket, vagy hol kell ezekbe az irodalmakba bekapcsolódni?
Természetesen szerzőként annak örülök a legjobban, hogyha az összes könyvemet elolvassák az emberek, de itt elsősorban az a fontos, hogy az olvasónak mire van szüksége, és kevésbé az, amire a szerzőnek szüksége van. Igazából a könyveim mindig egy-egy szükséghelyzetből születtek. A legelső ilyen nagyobb ívű párkapcsolati könyvem, a Gyűrűkúra, abból a felismerésből született, hogy nekem igazából nem volt teljes értékű házassági felkészítésem. Én annyira vágytam volna az esküvőm előtt, egyébként 20 évesen házasodtam, de most 46 évesen sem bánom. Annyira vágytam volna az esküvőm előtt egy ilyen rejtélyes, mennyei kézáltal így a felhőből lenyújtott garancia levélre, hogy Gabi, jó döntés lesz, minden rendben, én már látom az út végét, együtt fogtok ott állni a győzelem kapujában, nyugi, minden rendben, indulj! De nem kaptam egy ilyen garancia levelet. Senki nem adott egy ilyen garancia levelet, és időközben kellett rájönnöm arra, hogy a garancia levél bennünk van. Abban, amit mi magunk beleteszünk. De mit tegyek bele? Hogy csináljam jól? Szétnéztem magam körül, és nem tudtam felmutatni egy olyan házasságot, amelyre azt mondhattam volna, hogy pont ilyen akarok én is lenni. Pont ilyen házasságot szeretnék. És elkezdtem kutatni. Én mindig is ilyen analitikus elme voltam, aki szeret a dolgok mélyére látni, aki szeret utána olvasni. Én mindig szakkönyveket olvastam, mert gyerekkoromban is az iskola könyvtárból mindig szakkönyveket hordtam ki. Amikor éppen hörcsögöt tenyésztettem, akkor hörcsög szakkönyvet, amikor éppen bonzájt próbáltam kialakítani egy kis fából, akkor bonzáj szakkönyvet, mindig a tudásra voltam szomjas, és azt mondtam, hogy hát ha ennyi minden múlik rajta, akkor nem lehet, hogy az életem legfontosabb kapcsolatát a véletlenre bízzam. És igazából aztán a Gyűrűkúra abból született, amit én magamnak felfedeztem, és azt mondtam, hogy ha nekem ez ennyit segített, és én ennyit tudtam ebből meríteni, és igazából egyfajta hatalmat nyertem a kapcsolatom irányítására, befolyásolására, akkor hány ember van odakint, aki csak úgy sodródik, és nincs a kezében ez a hatalom, hogy befolyásolja a kapcsolatának az irányítását, a menetét, hát akkor ezt meg kell fogalmazni. És akkor így jött egyik dolog a másik után, mert hogy akkor ezt támasztjuk alá, jött a kutatás, ebből lett a doktori értekezésem, és aztán mindig egy-egy újabb élethelyzet. Például amikor nagyon sok párnál megfigyeltem azt, hogy a hűtlenségnek milyen pusztító hatásai vannak, és mennyire nehezen tudnak ebből felállni. Ebből született a Megcsalás nélkül című könyv. Mert újra és újra végighallgattam azokat a fájdalmas történeteket, több mint 200 történet most már, amit így végigkísértem, és azt látom, hogy van egy mintázat, amit ha visszafejtünk, akkor ezt meg lehetne előzni. Mert hogy ugyanazokon az állomásokon mennek keresztül azok a párok, akik végül aztán valaki másnak az ágyában kötnek ki. Hát ha ebben van mintázat, akkor világosítsuk már fel az embereket, hogy mik azok a lépések, amiket előre megtehetnek a megcsalás, a hűtlenség megakadályozására, akkor, amikor még eszükbe se jutott. Ugyanígy 2020 elején nekem még fogalmam nem volt arról, hogy egy Viharáló szerelem című könyvet meg fogok írni. De jött a karantén, és azon kezdtem el kattogni, így, hogy lehetne ebből a legjobbat kihozni az emberek számára. Mit tehetnék azért, hogy Magyarországon ne történjen meg, ami Kínában például megtörtént. Ők ugye jó néhány hónappal előttünk jártak, és amint a karantént feloldották, az emberek tömegesen mentek vállókeresetet benyújtani. Több városban egyszerűen korlátozni kellett, hogy egy napon hány keresetet nyújthatnak be, mert nem győzték feldolgozni a hivatalok. Hát ha rajtam múlik, akkor Magyarországon ez nem fog megtörténni. Nyilván nem csak rajtam múlik, de én a magam részét megtettem.
Feltételezem, hogy hozzád is, akár csak az orvoshoz, az átlag emberek vagy a párok egy sajnos már egy olyan stádiumba fordulnak, amikor már nehéz segíteni. Mikor forduljanak szerinted a párok szakember segítségéhez? Milyen stádiumban?
Ha nagyon viccesre akarnám fogni, akkor azt mondanám, hogy amikor a feleség jelez. Ez félig vicces, mert hogy a valóságban úgy működik, hogy a hölgyeknek sokkal érzékenyebb receptoraik vannak a kapcsolat belső változásainak az észlelésére. Mi férfiak általában a figyelmünk nagy részét az otthonunkon kívüli dolgokra fordítjuk, és nem veszük észre, amikor belül ilyen apró változások történnek. Egyszer csak arra ébredünk, hogy teljesen megváltozott az otthon légköre. Mi is történt? És arról a sok apró jelzésről lemaradtunk. Amikor a feleségünk először jelez, vegyük komolyan. Ez visszaigazolódik abban is például, amikor párterápiára jelentkezik valaki, ha női hangot hallok, akkor azért van bennem egy nyugalom, hogy jó, még a bajnak viszonylag az elején vagyunk, innen még jól vissza lehet hozni a dolgot a normális mederbe. Amikor egy férfi hív, akkor általában nagyon nagy a baj. Férfiak későn kapcsolnak, általában már elhangzott, hogy elválott tőled, kaptak egy ultimátumot, vagy valami, ott már kapkodnak fűhöz fához. De ugyanakkor azt is szeretném behozni, hogy ne csak akkor kapkodjunk segítségért, amikor baj van. Kezeljük úgy, mint mondjuk jó esetben az autónkat. Az autónkat elvisszük 15 ezer kilométer után olajcserére, megnézetjük a gyertyákat, lecseréltetjük a vezérműszíjat, meg ilyesmi, akkor is, ha nem lötyög, nem kotyog, nincs semmi látványos baj, mert azt akarjuk, hogy hosszú távon is jó legyen. A házasságot is lehet szervizelni. Igazából vannak nagyon-nagyon meggyőző kutatások, amelyek több évtizede zajlanak, amelyek összehasonlítják azokat a párokat, akik úgy, hát az átlag párok, összeházasodnak, aztán élnek, ahogy élnek. Ezeknek a pároknak 50%-a. Országonként változó, de mondjuk 45 és 55 közötti százaléka el fog válni. Még azok a párok, akik jól felkészültek a házasságra. Ez azt jelenti, hogy végigmentek egy felkészítési folyamaton, nem csak az esküvő szervezővel arról, hogy milyen színű legyen a szalvéta, hanem arról is, hogy hogyan kell egy konfliktust végigvinni, hogyan kell az anyóst megszelídíteni, hogyan kell egymással összezárni akkor, amikor mondjuk a gyerek majd ki akar minket játszani egymással szemben, hogyan készítsünk családi költségvetést. Szóval akik egy ilyen folyamaton végigmentek, és két évente szervizelik a kapcsolatukat, azaz elolvasnak egy könyvet, elmennek egy párkapcsolatgazdagító tréningre mondjuk, vagy egyszerűen leülnek és kitöltenek egy kapcsolatleltárt, egy tesztet, ami ad egy ilyen gyors diagnózist, hogy hol tartanak. Ezek körében a válási arány 2,97, azaz kevesebb, mint 3%. Ez egy irdatlan nagy különbség. Az 50 a 3%-hoz képest. Ennyi múlik azon, hogy időben észleljük a jelzéseket, és preventíven teszünk valamit azért, hogy megelőzzük a bajokat.
De remek lelki gyakorlatokat szerveznek pont házaspároknak, úgyhogy minden régi és új házaspárnak ajánlom ezeken való részvételt, illetve létezik egy életgyónás nevű dolog, amit hát igazából szerintem érdemes lenne már a házasság kötés előtt mindenkinek letenni azokat a hozott dolgokat, tudatos vagy tudatalatti dolgokat, amiket becipelni a házasságba teljesen feleslegesen, úgyhogy a házasulandó felek nézzenek ennek utána. Gábor, a honlapodon ez olvasható, idézem, ez vagyok én, férj, apa, tanítvány, segítő. Melyik igényi a legtöbb munkát ezek közül számodra?
Mindegyik mást igényel, és mindegyik másfajta munkát igényel. Amikor segítő vagyok, akkor ennek van a hátterében nagyon-nagyon sok olvasás, kutatás, hivatalos keretek között zajlott tanulás, meg különböző rendezvényeken való tanulás, és utána az a 100%-os jelenlét, amit abban a helyzetben oda tudok adni a párnak ahhoz, hogy a legjobbat hozzam ki belőlük. Ez egy nagyon megterhelő munka. Én őszintén csodálom azokat a kollégáimat, akik ezt heti 5 napon képesek végezni. Én általában 1 napra sűrítem a párterápiás munkámat, mert egyszerűen ez egy olyan lelki megterhelést jelent, amit utána nekem is ki kell pihennem ahhoz, hogy én magam egyensúlyban maradjak. A tanítványság a számomra az Istennel való kapcsolatomat jelenti. Amiben nyilván van abban is munka, mert fel kell ébredni reggel, és elő kell venni a Bibliát, és néhában van egy kell hangsúly, mert ez egy fegyelmezett lelki gyakorlat, de sokkal nagyobb rész a lehet, mint a kell. A szabad, mint a kell. Ez számomra egy olyan erőforrás, ami minden élethelyzeten felül tud emelni. És én is éltem már meg nagyon súlyos kríziseket az életben. Megtapasztaltam a gyerekkori bántalmazásnak a szörnyűségeit az iskolában. Megtapasztaltam, hogy mit jelent 3 országban felnőni, több iskolarendszert kipróbálni, úgyhogy igazából sehol sem verhettem gyökereket, és mindig azokat a kissé már gyökeret verő kezdeményezéseket ki kellett tépni és valahol újraültetni. Nagyon sok mindenen végigmentem. De mindig volt egy kéz, amely hordozott, és amely ezeket a bajokat valahogy elhárította, hogy ne sérüljek jobban, mint ahogy ezt el tudom hordozni. Természetesen munkát jelent apának lenni, különösen akkor, amikor az egyik gyerekünk 23 éves, aki már kirepült, és hát elvileg már önálló életet folytat, de a szülők zsebére teszi még ezt. A másik oldalon ott van egy 18 éves, aki most már azért, hála jó Istennek, abból az életszakaszból kikerült, amikor a szülő próbálja a kaktusz magához ölelni, és szereti nagyon, de szúr minden ölelésnél, most már egyre inkább kezd ez a kapcsolatunk is egy egyenrangú felnőtt-felnőtt viszonnyá átalakulni, de természetesen nagyon sok odafigyelést igényel, sok igazgatást, irányítgatást, és ott van a házasságom. Feleségemmel, Dórival 26 éves házasok leszünk most március 5-én, és ez egy óriási erőforrás. Egy olyan erőforrás, amely, hát, mint ahogy az előbb is beszéltünk arról, hogy nem mindegy, hogy a legjobbat magunkból odakint adjuk oda valakinek, vagy idebent adjuk, mi idebent a legjobbat kapjuk egymásból, de emögött is nagyon sok munka, tudatos egyeztetés, finomra hangolás és tanulás van. Hát nem tudtam választ adni arra, hogy melyikben van több, mindegyikben máshogy van a legtöbb.
Hívő vagy nem hívő párok fordulnak hozzá gyakrabban?
Ennél a kérdésnél nagyon el kell szomorodnom. Én hívő emberként abból indulok ki, hogy egy hívő ember mindig a legjobbat akarja kihozni az életéből, mert annak a felelősségnek a tudatában él, hogy az élete nem csak róla szól. Befolyásolja az utána következő generációkat, mintául szolgál a környezetének, és ezért mindent megtesz azért, hogy tényleg a legjobbat adja. De ennek ellenére a praxisomban azt tapasztalom, hogy a hívő párok sokkal nehezebben fogadnak el segítséget, mint a nem hívő párok. Valahogy van bennünk egy ilyen, nem is tudom, túlzott idealizmus, hogy mivel mi hívők vagyunk, ezért nálunk mindennek így automatikusan kellene működnie, hiszen imádkozunk, hiszen templomba járunk, hiszen olvasuk a Szentírást, tehát mi mindent megtettünk. De közben elfelejtjük azt, hogy ennek azért van egy tudománya, ezt meg lehet tanulni, jól működtetni, és nem automatikus az, hogyha hívő vagyok, akkor egyből jó lesz a házasságom. Noha, hozzáteszem mindjárt, vannak erre szintén nagyon komoly eredmények, és a Viharálló szerelemben is erre van egy egész fejezet, amely megmutatja, hogy azok a párok, akik mindketten bele tudnak Istenbe kapaszkodni, azoknak a hitük egy olyan erőforrás, amitől egyébként jobb lesz a kommunikáció, jobb lesz a konfliktuskezelés, jobb lesz a szexualitás, és a többi, de mégis sokan egyedül maradnak, mert úgy gondolják, hogyha beszélnek arról, hogy valahol vannak elakadásaik, vannak rossz családi mintáik, vannak esetleg olyan bűneik, amelyek akadályozzák a beteljesülésüket, akkor kiderül róluk, hogy őket is emberhúsból csinálták. És ettől nagyon sokan félnek. Sokakban ott van az a nyomás, hogy nekünk fenn kell mindenáron tartanunk egy látszatot. De hát pont a hívő embernek kellene tudnia, Ádám és Éva nyomán, hogy önmagunk lecsupaszítása nem kell, hogy szégyennel járjon. Mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat, olvasuk a teremtés történetben.
Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, és mindenkinek boldog, viharálló házasságot kívánok.
Búcsúzik a műsorvezető Velci Kristóf.
Elhangzott műsorunkban Mihalec Gábor párterapeutával hallhattak beszélgetést a házasság hete kapcsán. Az interjút Váci Kristóf készítette.
Mária Rádió.
Hírpercek.
90 éve szól a Vatikán.